Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Három vendég ül itt az asztal körül. Bauer Bence, a Magyar Német Intézet igazgatója, az MCC, Matthias Corvinus Kollégium, Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutatóintézet igazgatója, és Schiffer András ügyvéd, egykori országgyűlési képviselő. Az előző fél órát azzal fejeztem be, hogy majd néhány évtized vagy egy évszázad múlva a történelemkönyvek azt írják, és a migráció meg az európai intézmények kapcsán esett erről szó, hogy az iszlám elfoglalta Európát, és a kereszténység megszűnt, mint tényező lenni. És akkor Bauer Bence a szó, aki Fodor Gábornak a méltató, az Európai Unió intézményeit méltató, dicsérő megjegyzéseire reflektálhat.
A tekintetben csatlakozni szeretnék Fodor Gáborhoz, hogy ez egy jó projekt. Jó ötletek voltak itt, és sokáig ez egy jó irányba ment. És amikor csatlakoztunk 2004-ben, nekünk ez a jövő, a prosperitás egy pozitív világkép volt, és sokáig így is volt ez. A dolog akkor kezdett megváltozni, amikor az Európai Unió vezetősége elvált a lakosságnak a vélekedésétől, elvált attól, hogy mindenkit képvisel, és egy politikai bizottság alakult ki Juncker alatt, és én a vezetést kritizálom, nem az Európai Uniót, mint magát, és egyébként ez egy jó projekt, és egy békeprojekt. És úgy vélem, hogy ugye előbb a béketémát próbáltam említeni, meg a gazdaságot, de ugye a migrációról van szó. Ha a történelemkönyveket majd pár száz év múlva megnézzük, én nem tudom, hogy mit írnak ott le, de hogy a migráció az egy óriási nagy kihívás, probléma, az szerintem mindenki számára világos, és hogy Európa elesette vagy sem, hát remélem, hogy Magyarország, hazánk és Közép-Európa nem esett el. Mert nálunk megvan az a ellenálló erő az ilyen tendenciákkal szemben, történelmünkből, politika tapasztalatunkból, szerintem itt egészségesen tudunk ezekre reagálni, de nyugaton már a társadalmak bizonyos mértékben elestek.
Németország elesett?
Németország, sajnos azt kell mondanom, hogy abba az irányba megy, hogy elesett, hisz ha most nulla migráció van, és senkit nem engednek be az országba, és rigid módon lezárják a határt, akkor is már van ott egy meglévő lakosság. Más demográfiai adatok vannak, ugye egy muzulmán családban több gyerek születik, ráadásul egy muzulmán ő nem 30 évesen szüli az első gyerekét, hanem 19-20 évesen, vagy talán még korábban, azaz már megváltozott az egész. És ha Németország nem tudja a munkaalapú társadalmat kiépíteni, a szociális juttatásokat levinni, a bűnözés rendbe hozni, akkor itt elszabadul olyan folyamatok, amiket már nem lehet kontrollálni. És egyébként, hogy milyen mértékben veszíti el a hitelét az Európai Unió, az például a migrációnak a aktuális kezelése kiválóan mutatja. Ugye Magyarország kapott egy óriási büntetést tavaly júniusban az Európai Bizottságtól, napi 1 millió euró.
Bíróságtól.
Bíróságtól, igen, a bíróságtól, hogy röszkén ugye voltak ezek a tranzitzónák. És érdekes módon, amikor röszkébe megérkezett valaki, és beadta a kérelmét, akkor várnia kellett, és nem engedték be az országba. És mit csinál Németország? Németország az is akkor is visszautasítja az odaérkezőket, ha konkrétan megfogalmazzák a menedék kérelmüket. Magyarul kettős mérce van, és itt senki nem teszi ezt szóvá. És egyébként senki se teszi a szóvá, hogy 2015 óta Ausztria folyamatosan ellenőrző ezt a schengeni belső határt, amely egy akkora vívmány volt, ugye megállapítottuk. Senki nem teszi szóvá, hogy Németország az összes határát ellenőrzi. És itt szép darabonként az európai projekt széthullik, mert az egyes tagállamok önző módon rosszul kezelték az ügyet, és főleg a migráció ügyét Németország kezelte a legrosszabbul, és ezt a rossz döntést próbálta a többiek ráerőltetni. Itt van a gond, hogy egyeseknek többet szabad, mint másoknak. Azaz nem mindenképpen egy egyenlők közötti projekt az Európai Unió.
Ezek szerint az Európai Unió jó, csak most rossz irányba megy. De a rossz irányba megy, azt senki nem tudja megállítani, mert rossz irányba megy. Ki fogja korrigálni? Hogyan lehet korrigálni? Van-e olyan erő? Van-e szándék egyáltalán arra, hogy azokat a problémákat, amikről most itt szó esett, azt valahogyan rendezzék? Van-e ilyen?
Hát persze, hogy van szándék, szerintem, hiszen folyik egy vita erről, nem csak itt köztünk, hanem azért az unión belül is folyik, ugye mindannyian utaltatok rá, hogy vitatják többen az uniós tagállamok közül is, például ugye a Bence utalt a legutóbbi Trump és von der Leyen megállapodása, tehát vannak viták bizonyos kérdésekről. Én egyébként azt nem írom alá, amit te most mondtál, András, hogy ez egy jó projekt, de rossz irányba megy. Inkább azt mondanám, nem, tehát attól függ, hogy mit tekintünk iránynak. Tehát az, hogy legyen egy a gazdasági, tehát hogy mondjam, gazdasági gazdasági fejlődés terén legyen egy egységes európai fellépés, ezt én jó iránynak tekintem, és ebbe az irányba megy az Unió. Tehát ez az irány jó. Inkább én azt mondanám, hogy jó a projekt, egy csomó dolog jó benne, de természetesen vannak elhibázott döntések is, hiszen folyamatos változásban van. És egyébként, ha megengeded, de nem akarok visszakanyarodni, mert nyilván te más témát is fel akarsz vetni, csak ha megengeded, mert ugye felvetetted ezt az iszlám kérdést, és igen, talán nem mindegy erről beszélni. Én azért azt mondanám, hogy érdemes ezt is egy picit óvatosabban, vagy ha az igazsághoz, ha közelebb akarunk kerülni, egy kicsit távolabbról nézünk, mert nem lehet általánosítani szerintem az iszlámmal kapcsolatban, és a radikális iszlámmal van baj. Mert egyébként nagyon sok ember, aki muzulmán hívő, rendkívül hasznosan és integrálódottan dolgozik és tevékenykedik ezekben a társadalmakban. Magyarországon is látunk ilyeneket, Németországban, Franciaországban, máshol is. A radikális iszlámmal van a baj, és azt ne feledjük el, hogy arra az alapproblémára választ kell tudni adni, hogyha növekedni akarunk, gazdasági fejlődés útjára akarunk élni. Hát ugye erről beszélünk, hogy a miniszterelnök is, a magyar miniszterelnök ezért kritizálja az Európai Uniót. A növekedéshez bizony például munkaerő kell, és Magyarország is. Egyébként honnan fog munkaerőt szerezni? Egyébként persze Magyarországra is jönnek már a vendégmunkások, mint
azt
tudjuk.
Azt a kérdést is felvetem, hogy mi hova akarunk növekedni? Hova akar Németország növekedni, hogy a BMW meg a Mercedes mellé még a harmadik Porsche-t is 3 évente cseréljék? Szóval hova?
A foglalkoztatási adatokat megvizsgálva nem Bár mindenképpen Bence. Helytálló az a kijelentés, hogy kiválóan integrálódnak, dolgoznak munkára. Ez talán a Wirtschaftswunder idejében, a 60-as, 70-es években igaz volt a török egykori török vendégmunkásokra. Akik egyébként a legkritikusabbak a jelenlegi migrációval, hisz 2015 óta egész más dimenziókat ölt ez a migráció Németországban, egész más emberek jöttek, és most Németországban van egy olyan intézmény, hogy polgári juttatás, 48 milliárdot fizetnek évente, kétharmadában olyan emberek, akik egyáltalán nem akarnak dolgozni, és olyan hátterük van, hogy nem is alkalmasak erre, és nem mindenképpen jó irányba megy ez. Azaz, óvatos lennék, természetesen vannak olyan vendégmunkások, akik hozzátesznek, és aztán el is mennek, és dolgoznak, az egy nagyon pozitív példa, de ugye az európai migrációban nem csak ez érvényes. És egyébként nem csak úgy vizsgálnám meg a kérdést, hogy hasznosan hozzátesznek-e a társadalomhoz, hanem akarják-e az európai társadalmak azt, hogy a struktúrájuk alapvetően megváltozzon. Szerintem sok helyen ezt nem akarják, de sok helyen már nincsen erre befolyásuk, és már nem tudják visszafordítani ezeket a tendenciákat, az a veszélyes. És egyszerűen a politika sok országban nem ismerte ezt föl, hogy milyen nagy veszélyek vannak itt. Kulturálisan átalakul a társadalom szövete, az iskola, az óvoda, az utcára kimegyünk, a munkaerőpiac, a lakhatás, mindenhol megjelennek azok az emberek, akik igazán nem oda tartoznak, és felborítják a rendszereket, és ez Németországban nagy probléma, és bár Magyarország nyilvánvalóan nem problémamentes, sosem mondanám azt, hogy Kánaán vagy paradicsom, természetesen itthon is vannak gondok, de azok a súlyos problémák, amik a migráció rossz kezeléséből erednek, amiket szemlélhetünk Franciaország esetében, Németország esetében, azok Magyarországon egyszerűen nem lépnek így fel. És ez szerintem egy pozitívum Magyarország tekintetében.
Akkor mit tegyen egy kis ország, amelyik tagja az Európai Uniónak, mondhatjuk mondjuk Szlovákiát, és olyan döntéseket akar rákényszeríteni az Európai Unió intézményrendszere, amely annak az országnak alkalomattán káros. Most lehet itt az energiáról beszélni, de persze ott van a migráció, tehát Mi a kiút egy kis ország számára? Schiffer András már nagyon régen szólalt meg, de...
Hát én még visszakanyarodnék azért az előző témához, mert az európai integrációnak a narratíváját én egészen másként látom, mint Bence meg Gábor. Tehát a kulcs, miközben én is azt gondolom, hogy az európai integráció az elkerülhetetlen, szükséges, az európai együttműködés egész egyszerűen azért, mert egy globalizált rendszerben élünk a bolygón, ez egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Nélkülözhetetlen, amennyiben Európa, az egyes európai nemzetek önálló aktorok. De jelenleg nem erről van szó. Hát ha csak a minapi, egyébként eléggé megalázó körülmények között Skóciában Trump kedvenc golfhelyén raportra hivatott Pfizer von der Leyennel aláíratott deal mutatja. Európa ebben pontosan alárendelt szerepben van, ahogyan erre Ferenc pápa rámutatott, illetve egy józan pillanatában a francia elnök is egy-két évvel ezelőtt. Én azt látom, hogy az európai projekt Tehát amit itt ugye sokan szeretnek ilyen romantikus ködbe burkolni a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Ez sem egészen azért jött létre, mert hogy békeprojekt, meg ne legyen több háború, mert a két világháború mekkora pusztítást, valóban nagy pusztítást okozott. De azért azt ne felejtsük el, hogy a tőkét soha sehol a világon nem érdekelték önmagában az emberi szenvedések, a profit érdekli. És ráadásul Európa nyugati fele, ahogy a mi szovjet megszállása, Európa nyugati fele amerikai megszállás alá került. És az Amerikát fogvatartó, az Amerikát dirigáló, irányító tőke érdekeltségek számára eleve kézenfekvőbb volt, hogyha nem 6-8 európai központtal kell tárgyalni, hanem lehetőleg már akkor egy európai központtal egyezkedve hatékonyabban lehet célt érni. Csak közben történt, eltelt 4-5 évtized, és történt egy jelentékeny váltás a világgazdaságban. Tehát annak ellenére, hogy ez alapvetően egy amerikai iniciatíva volt, a Montan Unió, a szén és acél közösség, egészen az ezredfordulóig az NSK, Franciaország, tehát a nagy játékosoknál alapvetően húsvér, német, francia, olasz, holland tőke tulajdonosokra visszavezethető volt, hogy helyben a gazdaságot és így a politikát is kik mozgatják. Nem beszélve arról, hogy a szocdem pártok mögött azért, hogy úgy mondjam, combos szakszervezetek voltak Svédországtól Franciaországig. Valami rettenetesen megváltozott. Tudnék, hogyha ma megnézed a Rheinmetalltól a nagy autóipari cégekig a tulajdonosi struktúrákat, kiderül, hogy a láncok végén valójában már nem német, francia nagytőkések vannak. Nekem a nagytőkével is bajom van, ezért egykori pártársad a parlamentben engem le is kommunistázott, mármint a jelenlegi miniszterelnök, de most ezt tegyük zárójelbe, hogy én egyébként mit gondolok a nagytőkéről. Egy német, francia, de svéd vagy olasz nagy tőkésnek a saját sikere, saját profit várakozásai többé-kevésbé egybevágtak az adott ország sikerével. Ugyanígy Amerikában is. Egy Wall Street urainak is a várakozásai sokáig egybeestek az Amerikai Egyesült Államok érdekével. Viszont onnantól kezdve, hogy ez a globális nagy tőke kiágyazódott a nemzetállami keretek közül, nem csak itt Európában, az Egyesült Államokban is, ezeknek a tőke érdekeltségeknek az érdekei egyre kevésbé vannak fedésben a honos ország, honos nemzetnek az érdekeivel. És ezt látjuk Európában, hogy ma már a BlackRocknak, a Goldman Sachsnak, a Rothschild bankháznak az ügynökei ülnek Párizsban, Berlinben, vagy éppen Londonban döntéshozó pozícióban. Tehát olyan tőke érdekeltségek uralják Európát, amik alapvetően nem érdekeltek Európa sikerébe, és arról nem beszélve, hogy az évtizedek alatt kifejlődött globális mélyállam az tökéletesen megszállta a különböző bürokratikus apparátusokat, legyen szó a brüsszeli bizottságról, legyen szó az Európai Emberi Jogok Bíróságáról, vagy az Európai Bíróság apparátusáról. És szerintem ez az igazi probléma, hogy itt egy olyan mélyállam alakult ki ezeknél a szervezeteknél, amelyik alapvetően nem az európai érdeket tekinti viszonyítási pontnak, hanem azoknak a globális progresszív hálózatoknak a narratíváját, akiket alapvetően a globális nagytőke hívott életre, és nem kötődnek egyetlen nemzetállamhoz se valójában ma már.
És akkor egy kis ország, mint Magyarország, most mit csináljon? Tehát mit lehet tenni? Amit Schiffer András mondott, az maga a fátum. Ezzel mit lehet kezdeni?
Szövetségeseket kell találni minden téren, ahol csak lehet. Erről szól egyébként többek közt a pártpolitikai mozgolódás, erről szól gyakorlatilag a miniszterelnöknek a sok különböző fellépése. Szerintem szövetségeseket kell keresni, építeni, mert nagyon sok olyan ember van Európában, aki hasonlóan vélekedik ezekről a kérdésekről. Lehet, hogy aktuálisan sok tekintetben a magyar kormányzat úgy tűnik, mint hogy a kisebbségben lenne, de egyébként az összeurópai lakosságot nézve nem vagyok ebben teljesen biztos.
Schiffer András akart mondani valamit.
Hát igen, ez persze igaz, de itt is azért célra vezető lenne, hogyha a miniszterelnök a magyar kormánypárt sem a hagyományos 20. századi klisék mentén próbálna szövetségeseket találni, mert például belebotolhat olyanba, mint Giorgia Meloni esetében, aki szövetségesének gondolt, és erre Pfizer von der Leyen minden alapot is megadott akkor, amikor itt ugye hát gyakorlatilag fasiszta veszélyel riogatott Meloni hatalomra kerülése előtt, majd Giorgia Meloni az egyik legnagyobb háborús héja ma Európába, ugye? Tehát vannak ilyen balesetek, miközben azért az látszik részben Nyugat-Európában is, de főleg Európán kívül, hogy számos olyan baloldali párt, illetve baloldali kormány van, gondolok itt például Latin-Amerikára, amelyik áldáz ellenfele annak az euróatlanti héja szövetségnek, amelyik háborús tűzfészkeket generál. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a szövetségkeresés helyes, de a reálpolitika is azt mutatja, hogy ma az egyébként baloldali politikát folytató Robert Ficóval, vagy korábban a baloldali politikát folyt, többé-kevésbé hagyjuk, baloldali politikával próbálkozó Csolákuval hamarabb találsz szót Orbán Viktor, mint a papíron vele egyékenyen áruló Giorgia Melónival.
Fodor Gábor most igen. Szerintem azt fogja mondani, hogy nem mondom, hogy mit fog mondani.
Mert szerintem, igen, András nem fogod tudni eltalálni, mert a tekintetben akartam reagálni az Andrásra is, meg a Bencére is röviden, és aztán nem tudom, hogy megyünk-e más témákra tovább.
Amiről az urak beszélni
jó,
szeretnének.
Szóval először is az Andrásnak annyit hadd mondjak, hogy semmilyen körülmények között nem mondanám egy szinten azt, hogy tehát szerint én ezt a helyedben nem használnám, ezt a kifejezést, hogy amerikai megszállás és orosz megszállás, már csak azért...
Történelmi tény.
Azért, nem, teljesen két különböző dologról van szó. Először is ugye a mi akaratunk és a mi szándékunk magyaroknak, és nem csak a magyaroknak, a közép-európai népeknek nem az volt, hogy az oroszok diktatúrát hozzanak létre, megszálljanak, és katonai erővel rákényszerítsenek erre a régióra politikai rendszereket. Az Amerikai Egyesült Államok a szabadságot őrizte Nyugat-Európában, meg is őrizte, mert Nyugat-Európa a szabadságbirodalma volt, különösen hozzánk képest, hozzátenném, és az Amerikai Egyesült Államok azért volt ott Nyugat-Európában, mert egyébként az orosz atomhatalommal szemben nem védelmet kellett biztosítani, dehogy nem. A NATO is ezért, nem, a NATO is ezért olyan... jött létre. Amerika védte a szabadságot Nyugat-Európában.
Amerika mindig nem, a pénzszabadságát, a tőkeszabadságát védte.
Te ezt gondolod, Andris, én ezt nem ezt gondolom, hanem azt gondolom, hogy a szabadságot védte, de. És ezért egyébként erre voltunk büszkék, ezért harcoltunk, Gábor. Többek között a rendszerváltáskor. Magyarország is azt a szabadságot akart elérni, te itt már hivatkoztál bécsi cukrászdára és egyebekre. Szóval azt a szabadságot akart elérni, ami a nyugati világban de, is számunkra bocsánat, Gábor, egyébként az előző évtizedekben nyilvánvaló volt, és tapasztaltuk.
Tények, de történelmi tényeket ne haragudj, de összecsúsztatsz. Volt egy olyan esemény, hogy második világháború, ahol volt egy közös ellenség, a náci harmadik birodalom. Ahhoz, hogy a nácizmust le lehessen győzni, az Egyesült Államoknak, részben Angliának, Nagy-Britanniának, jelképesen franciáknak, de leginkább a Szovjetuniónak szövetséget kellett kötni. A nácizmus legyőzéséhez persze kellett Amerika, legalább annyira kellett a sztálini Szovjetunió, ez a történelmi tény. És volt egy olyan, hogy Jalta, ahol fel lett osztva Európa, és a felosztás szóra helyezném a hangsúlyt. Európa szerencsétlenebbik fele, azt igen, az egy totalitárius diktatúra rabságába került, de a felosztásról, felosztás szóban azért az is benne van, hogy Európa másik fele sem önként dalolva fogadta el, hogy Amerika...
A világ kénytelen volt szövetkezni az egyik ördöggel, amit Szovjetuniónak és a kommunistáknak hívtak, a másik ördöggel szemben, amit
Gábor,
náciknak hívtak.
Gábor,
és a gazember kommunisták, hozzátenném, sokkal több bűnt, sokkal több Gábor, gyilkosságot
de
és
másról
halált hoztak,
Gábor,
és hoztak,
Gábor, másról
a világban, megjegyzem,
fantomokkal hadakozol, mert én nem ezt mondtam kétségbe.
Nem, én azt mondom, András, hogy ezt tessék tisztelettel viseltetni az iránt.
Tisztelettel viseltetek
a
történelmi
tényt. Jelentette.
Jó, ezek a lózungok.
Ez nem lózunk, András, te akkor ezek a tévedésbe vagy, mert ez adta az erejét az egész rendszerváltásnak, ezért küzdött
Gábor,
ez a régió annak idején.
Olyan tényre
ezt próbálta kiharcolni, megjegyzem, a szabadságot, a demokráciát, a piacgazdaságot.
Nevében, de mégis
ezek
megszállás
céljaink,
alá
ezek voltak a céljaink
fele.
A rendszerváltáskor, és nem a megszállás.
Most kell szót adnom a harmadik megszólalónak, és akkor Bauer Bence mit szól mindehhez? Bocsánat, hogy megszakítottam ezt az izgalmas diskurzust.
Nem vagyok harmadik fél, de próbálok azért saját tapasztalatomból hozzátenni, bár 45-ben még nem éltem. Nyilvánvalóan
egyikünk sem.
Így van, nyilvánvalóan ez megszállás volt. De nyilvánvaló az is, hogy az egyik megszálló fél a sokkal durvább hatalmi katonai eszközökkel mindent
elnyomott. Ezt el is mondtam.
Ezt el is mondtuk. De az is egyértelmű, hogy a mondjuk a nem annyira rossz megszálló fél, ez ugye a nyugati részen, egy kulturális hegemóniát alakított ki. Ez a kulturális hegemónia sokáig jól működött, amikor nagyjából olyan hasonló értékalapon tudott ez működni Európával, Nyugat-Európával. Akkor csúszottak ki a dolgok, nem tudom ez pontosan mikorra kell datálni, de amikor elindultak azok a mozgalmak Amerikában, mint a wokizmus, az identitáspolitika, úgy egyetemekről indultak, tehát 70-es, 80-as években, és aztán később begyűrőztek. És akkor az, az az amerikai kulturális hegemónia, amit sokáig a nyugat elviselt és jól értett, és egy-két szabadságot is hozott, és megvédte a nyugatot a szovjet veszélytől, ez később átcsapott egy olyan kulturális erős kultúrharcban, amely talán már ma annyira nem kívánatos, és sokan ezeket a mintákat követik. Most Amerikában fordul a szél, egy másik kultúrharc indul el, vagy másik irányba indul ez a kultúrharc, viszont az európai elitek még mindig ebben a régi mintákban, ebben a régi szabványokban gondolkodnak, és itt látom a problémát. És
Bence, te is tévedésben vagy, mert még egyszer hangsúlyoznám, nem megszállás egyáltalán. Az
de
nem
megszállás, a katonák idejönnek támaszpontokat
létesítenek. De ne izgulj már ennyire, hadd mondjam el, amit szeretnék. Jó?
Hát te se hagytad.
Azután nem hagytam, miután te se hagytad. Én egyébként tisztelettel végighallgatlak benneteket. Szóval nyugalom.
Én nagy élvezettel hallgatom az urakat. Tehát
nyugalom.
Most akkor Fodor Gábor egy másfél perc, és utána Schiffer András.
Az nem megszállás, amiről te szabadon dönthetsz. Ugyanis te szabadon dönthettél ki Nyugat-Európában. Szabadon dönthettél arról, hogy akarsz-e amerikai katonákat, vagy sem.
Ki?
Akarsz-e rakétákat telepíteni, vagy sem. De nem.
Ki döntött szabadon?
Ez teljes szabadság volt. És szabadon döntöttek arról, hogy a NATO-t létrehozzák, vagy sem, mint ahogy volt is olyan ország, ami aztán azután szabadon kilépett belőle a Nyugat-Európa ország közül, Franciaország esetében.
Hát részlegesen lépett ki, teljesen.
Te próbálkoztál lépett itt Közép-Európában egyébként azzal, hogy ne adj Isten, szeretnél kilépni a Varsói szerződésből, kiléphettél volna, tehát az szerintem önmagában az felháborító dolog a kommunizmust és a szabadságot egy nevezőre hozni. Két dologról van szó, még egyszer hangsúlyoznám, azért harcoltunk annak idején a rendszerváltáskor, azért vagyunk itt, azért egyáltalán prosperál ez az ország és közép-európai régió, mert sikerült megszabadulnunk a szovjet megszállástól, a Szovjetuniótól és a kommunizmustól. Ez a helyzet. Sikerült azt a szabadságot megteremtenünk, amire a minta Nyugat-Európa volt és a nyugati világ.
Én úgy érzékelem, hogy valójában arról van szó, hogy másfajta megszállásról beszélhetünk, az orosz, meg
az
egy másfajta nevezzük, aminek...
Az a megszállás, nem az a megszállás, amikor a politikai akaratodat is rákényszerítik az ott élőkre, mert nem tudsz ugye a megszálló katonák miatt szabadon dönteni.
Schiffer Andrásnak ígértem a...
Hol beszélünk ilyenről
Nyugat-Európában? Nem vagy fair velem, mert én azzal kezdtem az egészet, hogy nyilvánvalóan egy totalitárius diktatúrát és egy totalitárius diktatúrának a megszállása, meg egy demokratikus hatalomnak a megszállása közé egyenlőségjelet nem lehet tenni, de ettől még a megszállás... De nem, csak ezt elvitatott tőlem. Amit viszont mondani akarok. A megszállás akkor is megszállás, hogyha az nem szuronyokkal jön létre, hanem soft powerrel, hogy egész egyszerűen elgondolhatatlanná tesznek gondolatokat, vagy hogyha kritika van, azt kulturálisan el tudják csatornázni. A Bence itt a vókkal jött, na de ez sokkal előbb elkezdődött. Miért természeti törvény az 50-es, 60-as évek Nyugat-Európájában, hogy te valóságmagyarázóként, társadalomtudósként, ahhoz, hogy te valaki legyél, rankingelni kell magadat különböző amerikai folyóiratokban és amerikai egyetemeken. Egy olyan országban, nemhogy Magyarországról, Nyugat-Európáról se tudnak semmit, mert nem értik az európai gondolkodást, de ahhoz, hogy te a 60-as években szociológiában, filozófiában, tehát az európai valóságot kutató tudományokban valaki legyél, mégis amerikai orákulumokhoz kellett már akkor, mostanról nem is beszélve, viszonyítani magadat. Erről beszélünk, és tulajdonképpen ez bizonyos szempontból hatékonyabb elnyomás, mint a nyílt represszió, mert elgondolhatatlanná tesz rendszer alternatívákat, elgondolhatatlanná tesz különböző kritikai gondolatokat. Nem abban van a vita köztünk, Gábor, hogy egy totalitárius diktatúra messze erkölcstelenebb és pusztítóbb, mint más. De ettől még a pénzdiktatúrája, a tőkediktatúrája szintén diktatúra, amelyik nem akar hagyni alternatívát magával szemben.
Egy perces hozzászólás Fodor Gábor, aztán másfél perc Bauer Bence. Gábor, reagálni akar erre, vagy nem?
Hát annyi mindenről beszéltünk itt, hogy egy percben, hogyha ez a felszólítás, nehéz erre igazából mit mondani. Én csak annyit hadd mondjak, hogy az Andrásnak olyan sok kritikai észrevételében van igazság szerintem, és jó is, hogyha ezt elmondjam, ez mindig stimulálja az embernek a gondolkodását, de szeretném még egyszer leszögezni, hogy minden problémájával együtt nem lehet egy lapon emlegetni a szabadságot és a diktatúrát, két különböző dologról van szó. Szóval a szabadság az szerintem egy hatalmas dolog, ez adja meg az emberi kreativitást minden tekintetben, nem csak gazdaságilag, kulturálisan, politikailag, minden tekintetben, ez mindennek az alapja. Ezt sikerült kivívnunk, ezt őriznünk kell szerintem, és ez nagyon fontos, és ez egy nem egy statikus állapot, tehát ez nem azt jelenti, hogy állandóan marha jó ebben lenni, ez ezer problémát jelent, de a szabadság nélkül nincs előrevívő emberi szellem.
Ha van szabadság. Bauer Bence, záró gondolat.
Záró gondolatként. Természetesen a szovjet diktatúrából, a szovjet elnyomásból érkezve a 2004, a 99 és 2004, akkor csatlakoztunk az euróatlanti struktúrákhoz, egy szabadságot hozott természetesen, ezt nem szabad elvitatni. De ugye nem gondoltuk akkor arra, hogy ezt a úgymond diktatúrát, ahonnan érkeztünk, egy olyan kultúrharc váltja föl, ami egyébként egybeesett a vukizmus érkezésével, identitáspolitik érkezésével. Akkor érkezett. Azaz ez a kultúrdominancia az Amerikai Egyesült Államokban megjelent a régiókban is, és ezt mi akkoriban nem tudtuk elképzelni, hogy ez így lesz, és így lett.
Tulajdonképpen a Hófehérke és a Hét Törpe című rajzfilme jelent meg valamikor a 930-as években, ha jól gondolom, de erre nem kell, hogy reagáljanak az urak. Nem oldottuk meg azt a kérdést, hogy mit tegyen egy kis ország ebben a szituációban, de talán egy következő beszélgetés során. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották. Műsorunk vendége volt Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégiumból, Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgatója, korábbi Fidesz alapító és SZDSZ-es miniszter, és Siffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!